Kedves hallgatóm! Lukács evangéliumának 20. fejezete alapján a szadduceusok és írástudók kérdésével foglalkozunk. A feltámadás volt a döntő kérdés a szadduceusok előtt, és ez a döntő kérdés ma is a liberálisok előtt. Nem hisznek a szó szerinti feltámadásban. Érdekes, hogy egyetlen eset sincs följegyezve arról a Szentírásban, hogy egy szadduceus valaha odament volna Krisztushoz az üdvösségért. Egy Nikodémus nevű farizeus megtért. Az apostolok cselekedeteiről írt könyv 6. részének 7. versében ezt olvassuk. Igen sok pap is engedelmeskedett a hitnek. Sok pap hívő lett, de nincs följegyzés valamelyik szadduceus megtéréséről. Minden fiatal lelkipásztor hamarosan fölfedezi, hogy a keresztről szóló prédikálást nem szívesen hallgatják az emberek. Ezért nem fogják a város kiemelkedő polgárává választani. Sohasem juthat el magas politikai beosztásba, és nem gyakran kerül a televízió képernyőjére. Az a kísértés áll fenn, hogy az Úr Jézus Krisztus evangéliumát elutasítják, és így válnak népszerű prédikátorrá. Júdás eladta az Urat. Péter megtagadta őt, de szerette mégis, és visszatért hozzá. Amikor valaki eladja Krisztust a népszerűségért, akkor az többé nem tér vissza hozzá. Majd ha meg tudja változtatni bőrét a néger, írja Jeremiás a 13. rész 23. versében. Ha egyszer valaki azt találná mondani neked, hogy a liberálisok kezdenek visszatérni Krisztushoz, nehogy elhidd. A szadduceusok a legádázabb ellenségei voltak Krisztus evangéliumának mind az első, mind a 20. században. Az Úr lezárja ezt a kérdezést és válaszadást azzal, hogy föltesz az írástudóknak egy kérdést. Néhány írástudó ekkor így szólt: Mester, jól mondtad! És nem mertek többé kérdezni tőle semmit. Ő azonban megkérdezte tőlük: Hogyan mondhatják azt, hogy a Krisztus a Dávid fia? Hiszen maga Dávid mondja a Zsoltárok könyvében: Így szólt az Úr az én Uramhoz: Ülj a jobb kezem felől, amíg lábod zsámolyává nem teszem ellenségeidet. Ha tehát Dávid urának szólítja őt, hogyan lehet akkor a fia? Miközben pedig az egész nép hallgatta őt, így szólt a tanítványaihoz: Óvakodjatok az írástudóktól, akik szeretnek díszes köntösben járni, és szívesen veszik a köszöntéseket a tereken. Szeretik a főhelyeket a zsinagógákban, és az asztalfőn ülni a lakomákon, akik felemésztik az özvegyek házát, és színlelésből hosszan imádkoznak. Ezekre vár a legsúlyosabb ítélet. Lukács evangéliuma 20. rész 39. verstől a 47. versig. Jézus éppen ezáltal tanítja szűztől való születését. Hogyan beszélhet Dávid a 110. Zsoltár szerint jövőbeli leszármazottjáról, és miként nevezheti az Urat a saját szép unokájának? Egyedül csak úgy nevezheti őt urának, mert tényleg az ő ura. Csak akkor nevezheti őt úrnak, ha több, mint Dávid fia. Szűztől kellett születnie, hogy Isten fiává legyen. Ez egy nagy gondolat, és az Úr éppen ezt tanítja ezen a helyen. Figyeld meg azt is, hogy Jézus itt határozottan Dávidnak tulajdonítja a 110. zsoltárt. Azt mondja, hogy Dávid írta ezt a zsoltárt a Szentlélek által. Jézus azt is mondja, hogy ez a zsoltár róla beszél, mint Mesiásról. Most érkezünk Lukács evangéliumának prófétai szakaszához, a 21. fejezethez. Jól lehet, ez megfelel Máté és Márk evangéliumában az olajfák hegyén mondott beszédnek, a hasonlóság mellett van szembeállítás is. Máté evangéliuma leírja azt a három kérdést, amit a tanítványok föltettek az Úr Jézusnak. Mikor lesznek mindezek? Vagyis, hogy itt kőkövön nem marad. Mi lesz a jele a te eljövetelednek és a világ végének? Máté evangéliuma, 24. rész, 3. vers. Az előttünk levő 21. fejezetben Jézus válaszol az első kérdésre. Lukács a profécia egyik leggyakorlatibb szempontjával foglalkozik, és itt nincs semmi titokzatosság a jelentést illetően, mert amit Lukács följegyzett, annak legnagyobb része többé nem profécia, hanem történelem. Ez beteljesült Krisztus után 70-ben. Végül is a profécia az a forma, amibe a történelmet beleöntik, és ennek egy része már elkészült öntvény. A fejezet azzal indul, hogy Jézus nézi, amint az emberek adakoznak, és fölhívja a figyelmet egy szegény özvegyre. Amikor feltekintett, látta, hogyan dobálják a gazdagok áldozati ajándékaikat a persejbe. Észrevett ott egy szegény özvegyasszonyt is, aki 2 fillért dobott abba, és így szólt. Bizony, mondom néktek, hogy ez a szegény özvegyasszony mindenkinél többet dobott a persejbe. Azok ugyanis mind a feleslegükből dobtak az áldozati ajándékokhoz. Ő azonban szegénységéből mindazt beledobta, amilyen volt, az egész vagyonát. Lukács evangéliuma, 21. rész, 1. verstől a 4. versig. A templom gazdagságához viszonyítva az özvegy adománya nem sokat ért. 2 kis pénzdarabja nem sokat segített a templom fenntartásában. Urunk azonban nem így méri le az adományt. Nem az adomány puszta értékével mér, hogy mennyit ad valaki, hanem azzal, hogy mennyi marad utána. Nem a tizedrendszerben élünk, mert az diktálja, hogy mit kell adni. Amit önként odaadunk, az a kegyelemből való adomány. Sok embernek többet kellene adnia az Úrnak az 1/10-nél, mivel az Úr nagyon megáldotta őt. Valaki egyszer ezt mondta, ha csak javaim 1/10-ét adnám az Úrnak, úgy érezném, hogy meglopom őt. Isten az adakozó áldozatkészségére tekint. Általában azok hoznak igazán áldozatot, akik nem sokat tudnak adni. Isten arra néz, amit magunknak megtartunk. Talán a jövő vasárnap valaki majd megfigyeli, hogy mennyit adsz, és ezt mondja. Nagyon sokat adtál az Úr munkájára. De mit mond erre az Úr? Azt nézi, hogy mennyit tartottál meg magadnak. Amikor némelyek azt mondták a templomról, hogy az gyönyörű kövekkel és fogadalmi ajándékokkal van díszítve, ő így szólt. Jönnek olyan napok, amikor ezekből, amiket itt láttok, nem marad kő kövön, amit le ne rombolnának. Lukács evangéliuma, 21. rész, 5. és 6. vers. Amikor az Úr említette, hogy a szegény özvegy többet adott, mint a gazdagok együttvéve, a tanítványok így szóltak. Az gyönyörű kövekkel és fogadalmi ajándékokkal van díszítve. A gazdagság mély benyomást kelt. De tényleg meglátták azt? A templom fensége hamarosan eltűnik. Nem sokára romokban hever, egyetlen kő sem marad a helyén. Barátom, nekünk is így kell látnunk-e világ gazdagságát. Nem sokáig marad fenn, hamarosan eltűnik. Ekkor azt kérdezték tőle, Mester, mikor lesz ez? És mi lesz annak a jele, hogy ez elkezdődik? Lukács evangéliuma, 21. rész, 7. vers. Rájövünk, hogy Máté és Márk evangéliumában a hangsúly az Úr Jézusnak föltett két utolsó kérdése esik. Mi lesz a jele eljövetelednek és a világ végének? Krisztus visszatérése fontosabb Máténál, és Jézus az ezzel kapcsolatos kérdésekre válaszol. Itt Lukács azt hangsúlyozza, hogy mikor történik az, hogy kő kövön nem marad a templom falában, vagyis mikor következik be Jeruzsálem pusztulása. Jól lehet ez része az olajfák hegyén mondott beszédnek, az Úr valószínűleg a tanítványok első kérdésére adott választ, azután, amint az olajfák hegyéhez közeledtek és tovább kérdezték, még jobban kifejtette válaszát, amit Máté evangéliumában találunk. Kétségtelenül az Úr ismételten elmondta tanításait. Végül is mi az ismétlések alapján tanulunk. Ő pedig így válaszolt, vigyázzatok, hogy meg ne tévesszenek titeket, mert sokan jönnek majd az én nevemben, és azt mondják, én vagyok, meg azt, az idő közel jött, de ti ne kövessétek őket. Lukács evangéliuma, 21. rész, 8. vers. Az idők jellemzője az lesz, hogy sok hamis Krisztus támad, ami éppen a mikorunk jellemzője. És ez ilyen volt, amióta Jézus e földön járt. Ezek a hamis mesiások az ő korában is megjelentek, és ma is ténykednek sokszor természet fölötti hatalommal. Jól lehet, sokat beszélnek Jézusról, az ő helyébe tolják föl magukat, és maguknak tulajdonítják a dicsőséget, amit Jézusnak kellene adniuk. Azt hiszem, nagyon sok hamis Krisztus jár kell közöttünk, és elburjánzottak a hamis tanítások. És amikor háború zaját és lázadások hírét halljátok, ne rettenjetek meg, mert ezeknek előbb meg kell történniük, de nem jön mindjárt a vég. Azután így folytatta. Nemzet nemzet ellen, és ország ország ellen támad. Lukács evangéliuma, 21. rész, 9. és 10. vers. Ekkor másik jellemzője a háború. A korszak végén ezek egyre fokozódnak. Jól lehet, a pacifizmus is terjed, Isten igéje ezt mondja. Amikor azt mondják, békesség és biztonság, akkor tör rájuk hirtelen a végső romlás, mint a fájdalom a várandós asszonyra, és nem fognak megmenekülni. 1. Tesszalonikai levél, 5. rész, 3. vers. Jelenleg éppen ebben a helyzetben vagyunk. Háborúk jellemzik az egész korszakot az Úr visszatéréséig. Mindenfelé nagy földrengések, járványok és éhínségek lesznek. Rettenetes dolgok történnek. és hatalmas jelek tűnnek fel az égen. Lukács evangéliuma, 21. rész, 11. vers. Ez egy másik vonása a kornak, valószínűleg egyre erősödő mértékben. De még ezek előtt kezet emelnek rátok, és üldöznek titeket. Átadnak benneteket a zsinagógáknak, és börtönbe vetnek, királyok és helytartók elé vezetnek titeket az én nevemért. De ez alkalom lesz nektek a tanúságtételre. Határozzátok el szívetekben, hogy nem gondoltok előre a védekezésre. Mert én adok nektek szájat és bölcsességet, amelynek nem tud ellenállni, vagy ellene mondani egyetlen ellenfeletek sem. Lukács evangéliuma 21. részének 12. versétől a 15. verséig. Az Úr Izrael népéről beszél ezekben a versekben. Mindezek különösen a zsidókra vonatkoznak. János evangéliuma 15. részének 18. és 19. verse ezt mondja. Ha gyűlöl titeket a világ, tudjátok meg, hogy engem előbb gyűlölt, mint titeket. Ha e világból valók volnátok, a világ szeretné a magáét. De mivel nem e világból valók vagytok, hanem én választottalak ki titeket a világból, azért gyűlöl titeket a világ. Ha az Úr Jézus Krisztus követője vagy, akkor nem győzöl a népszerűségi versenyen, arról biztosítlak. Kiszolgáltatnak titeket még a szülők, testvérek, rokonok és barátok is. Egyeseket meg is ölnek közületek. És mindenki gyűlöl majd titeket az én nevemért. De egyetlen hajszál sem vész el fejetekről. Álhatatosságotokkal nyeritek meg majd a lelketeket. Lukács evangéliuma 21. rész, 16. verstől a 19. versig. Ezek a versek közvetlenül a 144 ezer zsidóra utalnak, akik elpusztíthatatlanokká válnak a nagy nyomorúság időszakában. E zsidók szenvedése sokkal nagyobb lesz a nagy nyomorúság alatt, mint a német üldöztetés idején a koncentrációs táborokban és gázkamrákban volt. Amikor pedig látjátok, hogy Jeruzsálemet hadseregek kerítik be, akkor tudjátok meg, hogy elközelített annak a pusztulása. Lukács evangéliuma, 21. rész, 20. vers. Emlékezz rá, ezt kérdezték az Úrtól. Mikor lesznek meg ezek? Vagyis amikor kő kövön nem marad. Ez akkor történt, amikor a római Titus Jeruzsálemet ostromolta Krisztus után 70-ben. Véleményem szerint a hallgatók közül sokan 40 évvel később emlékeztek Krisztus szavaira, mikor látták a Jeruzsálem falai körül fölállított ostromgépeket, és Titus hadainak zászlói föltűntek a falakon kívül. Ez az a nap, amiről az Úr beszélt. Ugyanezt történik majd ezekben az utolsó napokban is. Akkor, akik Júdeában vannak, meneküljenek a hegyekbe, és akik a városban vannak, költözzenek ki onnan. Akik pedig vidéken vannak, ne menjenek be oda. Lukács evangéliuma, 21. rész, 21. vers. Azt kell tenniük, amit majd követniük kell a nagy nyomorúság időszakában. Ki kell menniük Jeruzsálemből a lehető leghamarabb. A nagy zsidó történész Josephus Flavius leírta Jeruzsálem szörnyű ostromát. A város hosszú ideig tartó lezárása miatt az édesanyák megették saját gyermekeiket. Az emberek úgy pusztultak, mint a legyek, és a halottakat kidobták a városfalakon kívülre. akik életben maradtak, azok később éhen haltak, vagy eladták őket rabszolgáknak. Az Úr megint ábrázolja azt, ami történik az utolsó napokban. Azt mondják egyesek, hogy ez ismét nem következhet be. Egyszer már megtörtént, barátom. Ez a történelem lapjaira van írva. Az Úr azt mondta, hogy megtörténik, és megtörtént. Azt is mondta, hogy ismét bekövetkezik, és jó, ha hiszel neki. Ezek ugyanis a bosszú állás napjai, hogy beteljesedjék mindaz, ami megvan írva. Jaj azokban a napokban a terhes és a szoptatós anyáknak, mert nagy nyomorúság szakad a földre, és harag erre a népre. Kard élre hánják, és fogságba viszik őket mindenfelé a pogány nép közé, és pogányok tapossák Jeruzsálemet, amíg be nem telik a pogányok ideje. Lukács evangéliuma 21. rész, 22., 23. és 24. vers. A zsidók szétszóródtak. Titus rabszolgaságba döntötte őket. Ők építették Rómában a híres Kolosszeumot. Nagy nyomorúság és harag szakadt Izrael népére. Attól a naptól kezdve, hogy Titus körülbelül 1900 évvel ezelőtt belépett a városba, a zsidók sohasem tudták kiűzni a pogányokat Jeruzsálemből. A pogányok uralták Jeruzsálemet Titus hódításától kezdve szinte egészen a mostani időkig. Jeruzsálem szent helyein ma is pogányok laknak. Az Omár mecset ott áll, ahol a templomnak kellene állnia. Az Úr azt mondta, hogy Jeruzsálemet a pogányok tapossák, amíg a pogányok ideje be nem telik. Megfigyeltem Jeruzsálemet hosszú időn át, és még mindig pogányok járnak utcáin. A pogányok mindenütt jelen vannak Jeruzsálemben. Csodálatos, hogy mennyire pontos Isten igéje. Imádkozzunk! Uram, köszönöm igéd igazságait. Köszönöm, hogy szent lelked által kijelented nekünk magad az írás által, és hihetünk abban, hogy az írás szóról szóra beteljesedik a jövőben is úgy, mint ahogy a múltban beteljesedett. Erősítsd meg bennem ezt a hitet az Úr Jézus Krisztus által. Ámen.